fel kéne készülni arra, hogy ezek a támadások egyre intenzívebbek lesznek, főleg, hogyha mondjuk a szlovák kormány is elkezd olyan politikát folytatni, amit Fico képvisel, tehát hogy beszólókat akár a nyugatnak, esetleg az ukrajnai háború kapcsán nem a főáramba tartozó véleményt formál, akkor fölmerülnek olyan veszélyek, hogy hát támadások fogják érni akár az állami szervek oldalait, vagy más intézményeket.
Jó napot kívánok, köszöntöm kedves nézőinket. Önök a Nagyítót, a Mahét Média család közéleti elemző műsorát látják. Én Kocur László vagyok, és a stúdióban Rajkovics Péter kollégámmal fogunk beszélgetni a hét olyan aktuális, a közéletet izgalomban tartó dolgairól, mint például a kataszterügy, kezdjük is ezzel. Peti, neked még megvan a házad, vagy milyen ingatlanból érkeztél ma a szerkesztőségbe?
Nekem még megvan, legalábbis papíron, nem tudom, hogy megvan-e. Én még onnan jöttem. Az viszont eléggé elkeserítő, hogy ennyire bizonytalan a helyzet, minden informatikai kérdésben emlékezünk csak arra, hogy amikor 2020-21-ben a koronavírus idején az oltások körül volt ez a regisztrációs rendszer, az is mennyire sok problémát okozott, és hát bármiről beszélünk, akkor elsősorban a korrupció merül fel az információs oldalak kapcsán, és nem az, hogy mennyire jól működnek, ugye, tavaly beígérték, hogy most már lesznek mindenféle digitális igazolványok. Felmerül a kérdés, hogy ezek mennyire lesznek biztonságosak, hogyha például a kataszteri hivatalnak az adatait nem tudják biztonságban tartani. És hát 2025-ben járunk, de azért a nyugathoz képest ezen a téren jócskán el vagyok maradva.
Igazából a témáról túl sok részletet mostanáig sem tudunk, tehát az, hogy az adatok milyen állapotban vannak, azt viszonylag szűkszavúan nyilatkoznak, ugye már legutóbb megtudhattuk, meg nem valósult parlamenti bizottságülés előtt keretében, gondolom a Small Talk részben a kávézás során elmondta a kartográfiai hivatal elnöke, hogy négy biztonsági mentéssel bírnak, amiből egy sérült esetlegesen, tehát a másik hárommal összevetve megállapíthatják, hogy milyen mértékű behatolások történtek vagy nem történtek. Ami számomra problematikus ebben a kérdésben az e körüli állami kommunikáció, ahogy azt kezelték. Tehát azt ugye tudjuk, hogy mai ismereteink szerint több hullámban január 5-én történtek ezek a, kezdődtek ezek a támadások, amikor beismerték, azt hiszem, hogy ez 8-án volt. Előtte ugye csak üzemzavarról, informatikai problémákról beszéltek, amik kétségkívül voltak, csak ugye nem mindegy, hogyha kis problémáról beszélünk a közlekedésben, ugye, hogy összetört a tükör, nem mindegy, hogy rajta fekszik-e a kamion, vagy csak levitte egy másik. Tehát, mint hogyha szőnyeg alá szerettek volna söpörni egy ennyire jelentős problémát, pedig látták, hogy miről van szó.
Hát két dolgot említenék meg. Egyrészt azt gondolják, hogy az emberek nagy része nem ért ehhez a témához, legalábbis a politikusok ezt gondolják, és a másik is az a nagyobb probléma, hogy a politikai vezetőink jelentős része sem ért magához a problémához, és nem is tudják pontosan kezelni annak a mélységeit.
Az informatikai vagy a kataszteri
Informatikai dolgokról gondolok, a kataszteri az egy megint egy másik dolog. Az informatikai problémát szerintem nagyon kevesen ismerik, ugye azért megnézzük a jelenlegi kormányzatnak a képviselőt, ott elsősorban jogászok vannak, ez a Fico kormányokra mindig is jellemző volt, és Szlovákiára egyébként is jellemző, hogy inkább jogászok irányítják az országot, és nem akár a modern technikához értő szakemberek. Tudjuk, hogy vannak ilyen politikusok, akár a PS-t említjük, nem azt akarom mondani, hogy erre mindenképp szükség volna, de hogy a problémát talán nem kezdik olyan mélységben, és a lakosságról is azt gondolják, hogy nem értik ezt, és talán nem érzik akkora veszélynek. Hogy a média ezt egy kicsit fölfújja, az nyilvánvaló, de az, hogy miért gondolják azt, hogy ezt nem kell kommunikálni, azt szerintem itt keresendő, hogy talán az emberek vagy a saját szavazói kevésbé befolyásolhatók ezáltal. Gondolok itt a Smer szavazóira, akik nyilvánvalóan mondjuk a szegényebb régióból kerülnek ki, nyilvánvalóan az idősebb korosztályból, tehát esetleg ez az eltusolás a problémának nem olyan súlyos, de talán ezen a szinten már túlléptünk, hisz alapvetően ez a téma majdnem mindenkit érint, éppen ezért a média visszhangnak köszönhetően azért most már kéne egy megnyugtató hang, azt hiszem, hogy ez hiányzik, És amiről előbb is beszéltem, hogy a fő probléma az, hogy nem csak a kataszteri hivatallal, meg nem csak ezen a téren vannak problémák azzal, hogy az informatizáció, hát a folyamata az elejétől kezdve mindig egy korrupciós terület volt, ahol eltűntek milliók, és ezekről a milliókról nem sok mindent tudhattunk meg.
Ugye eleinte valóban itt kevés információ volt. Hát ugye a Mecsiár korszakban még egy az újságíró legfontosabb feladata az volt, hogy egy szóvivőt megtaláljon, tehát ugye ma szerencsére ez már nem probléma. Amikor, ha jól emlékszem, a Radicsova kormány alatt a központi szerződésjegyzék intézményét, az úgynevezett CRZ-t bevezették, akkor ez valamennyire átláthatóvá vált. Abban az időben volt egy-két év, amikor ezt rendszeresebben követtem, és ott látható volt, hogy most a cégnév említése nélkül, látható volt, hogy minden nagyobb informatikai beruházást ugyanaz a két-három cég nyer, egy közülük az, amelyiknek datával kezdődött a neve, az kiemelkedően sikeres volt. Valahogy rendszereken áttívelve, tehát valószínű, hogy mindkét oldalra be voltak, lehettek ágyazva, a nagyobb volumenű informatikai fejlesztések, kormányzati fejlesztések náluk landoltak. Ugye még Mecsér alatt, Zurinda alatt bonyolult fizikai építkezésekre és alagutakra volt szükség olyan helyeken, ahol ez nem is volt indokolt, hogy azt lehessen mondani, hogy a nem tudom, geológiai vizsgálat kimutatta, hogy itt keményebb a kőzet, ezért nehezebben kellett fúrni ahhoz, és az emiatt többbe került, vagy nem tudom, beomlott valami, vagy víz fakadt a sziklából, ilyen biblikus csodák voltak, és ezért megdrágultak az építkezések. Ugye ezzel szemben ugye az informatikai fejlesztés az olyan dolog, hogy leülnek egy kényelmes irodában, és egy kávé mellett megbeszélik, hogy ez egy bonyolult fejlesztés, amit tehát az adatbázis kezelésben, stb. Nem jártas civil, mint mondjuk én. Hajlamos lehet elhinni, hogy ugye ennek talán a legeklatánsabb példája, amikor a Szlovák Rádiós Televízió, tehát még a réginek a honlapját, volt valamiféle rebranding próbálkozások, és annak keretében csillió összegért hozták össze. Hát mindannyian tudjuk, hogy kb. Mennyibe kerül egy honlap, de az informatikai szakma egy része is azt mondta, hogy mivel ez egy nagy intézménynek készül, elfogadható a magasabb ár.
Hát meg nem tudjuk azt, hogy a programozók mennyire dolgoznak, de ami itt még az is érdekes, hogy ugye fel kéne készülni arra, hogy ezek a támadások egyre intenzívebbek lesznek, főleg, hogyha mondjuk a szlovák kormány is elkezd olyan politikát folytatni, amit Fico képvisel, tehát hogy beszólogat akár a nyugatnak, esetleg az ukrajnai háború kapcsán nem a főáramba tartozó véleményt formál, akkor fölmerülnek olyan veszélyek, hogy hát támadások fogják érni akár az állami szervek oldalait, vagy más intézményeket, és ezt kezelni kéne. Kérdés az, hogy 2025-ben erre valamilyen szinten egyáltalán föl van-e készülve Szlovákia, és ha nincs fölkészülve, ma pedig szerintem nincs fölkészülve, akkor ezt hogyan lehetne megoldani. Most egyelőre csak azt látjuk, hogy ismét ez egy politikai célokra van használva az egész történet. Meglátjuk, hogy valami lényegi változás lesz-e. Én attól tartok, hogy nem, és valószínűleg a következő választási ciklusban is ugyanerről a problémáról fogunk beszélni, miközben az adataink egyre gyorsabban és gyorsabban lesznek lehívhatók, egyre több akár pénzügyi operáció fog zajlani az interneten keresztül, vagy olyan hivatalos szervek oldalain, amelyek viszont ki vannak téve támadásoknak.
Hát ugye ez a kataszter, hogy mindenkit, akinek legalább egy ingatlanja, egy vízparti nyaralója, vagy egy olyan kutyaóla van, ami be van rajzolva a kataszteri térképen. Azonban egy másik téma, amelyik erős izgalmi állapotba oszt az országot, az egy elmaradt készfogás. Ugye alapiskola felső tagozatból, vagy talán alsóról mindannyian emlékszünk azokra a próbálkozásokra, amikor valaki kezet nyújtott, és azt mondta, hogy így úszik a halacska, vagy ekkora kiskutyám van. Ugye ez, nem tudom, harmadik osztályban még ez elmegy, de amikor egy köztársasági elnökkel tévékamerák keresztüzében játsszák ezt, akkor az egész más vetülete van.
Igen, történt, hogy egy 19 éves diák, akit ugye díjaztak az Oktatási Minisztérium javaslatára, vagy hát az Oktatási Minisztérium rendezvényén, nem adott kezet Peter Pellegrininek, és hát ugye ezt a diákot az ország egyik része feldicsőítette, hogy kimerte fejezni így a véleményét, a másik pedig elítélte, beleértve a miniszterelnököt, aki erős kritikát fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, hogy Robert Fico elmondta a közösségi oldalán, hogy az alapvető intelligencia kérdés, meg hogy hát el kéne ezen gondolkodni, sőt, hát aztán bírálta is az oktatási minisztert is konkrétan.
Ugye azt is mondta, hogy ha ő lett volna a köztársaságelnök, akkor megköszönné neki az együttműködést, ez netán burkolt lemondásra való felszólítás
hát lehet? Ez nem is burkolt lemondás, ez igazából arról szólt, hogy itt van a lehetőség, hadd rúgjak bele a halaszba, ugye, unblock, ugye, Peter Pellegrini azt mondta, hogy megérti, vagy elfogadja ezt a döntését a diáknak, és hát ott van a halasznak a minisztere, aki most így bele lehetett rúgni, akkor Fico miért ne tennie meg? Hát hisz kellenek neki a halaszú szavazók, Peter Pellegrini ma úgyis köztársasági elnök, a halasz egyébként is gyengébb, hát többször beszéltünk arról, hogy szeretné ezeket a szavazatokat a miniszterelnök a saját oldalán látni. Itt volt egy lehetőség, Drucker eléggé gyenge, úgy gondolja, akkor bele lehet rúgni. Egyébként én magában a miniszterről nem tudok rosszat mondani, olyan szempontból, hogy vannak tervei, nem feltétlenül kell egyetérteni azzal, amit meg akar valósítani, de hát azért ahhoz képest, ami mondjuk az oktatási minisztérium úgy általában történt, jelen pillanatban azért vannak események. Visszatérve a diák viselkedésére, én is egyértelműen azt gondolom, hogy ez nem volt helyén való, hogyha valaki így gondolja, akkor ne menjen át átvenni a díjat, de hát ezzel média visszhangot keltett, és el lehet mondani azt, hogy bátor tett volt, szerintem udvariatlan, és nem így kell kifejezni a véleményt, de hát tudjuk azt, hogy Szlovákiában 2025-ben már a politikai kultúra mellett a társadalmi közbeszéd is eléggé eldur volt, nem kell túl messzire menni, láttuk, hogy 2024. május 15-én mi történt.
Nekem emlékeimben él egy ilyen készfogás ügyennek, Sólyom László az érintettje, ő viszont ugye nem neki nem adtak, hanem ő nem adott kezet. Ugye, ha jól emlékszem, ez 2006-ban a Gyurcsány kormány idején volt, amikor az állami kitüntetések átadásakor, ugye ő előzőleg az Alkotmánybírósághoz fordult, és bár oda nem írt konkrét neveket, hanem azt írta, hogy a Kossuth és Széchenyi díjak átadása, tehát hogy nem adhatók át olyan személynek ezek a rangos állami kitüntetések, akik nem az alkotmány szellemében azzal összhangban cselekszenek, és hát nyilván tudható volt abban az időben is, hogy kik lehetnek azok, akire gondol, de aztán Fekete Jánosnak, a kádári gazdaságpolitika egyik alakítójának, ugye ő nem adott kezet, illetve ugyanezen az eseményen történt, hogy Szabad György a rendszerváltás utáni első házelnök, ő pedig Gyurcsány Ferencnek nem nyújtott kezet, tehát mindjárt két készfogás is volt. Tehát ugye itt Sólyom László ugyan vonakodva, de aláírta a díjak átadásáról szóló dokumentumot, tehát számára igazából nem maradt más választás. A diáknak valóban lehetősége lett volna, hogy esetleg ne éljen ezzel a lehetőséggel, hogy átvegye az állami elismerést.
Nem kellett volna személyesen átvennie. Ha én nem értek egyet vele, akkor nem veszem át személyesen, akkor nyilvánvalóan nincs olyan sajtóvisszhangja ennek az egésznek, ez neki lett volna. Tehát ez igazából a nagy közönségnek szólt, hogy mennyire segíti ez mondjuk a kommunikációt a két oldal között, tehát mondjuk az ellenzék meg a kormánypártiak között, az semennyire, nyilvánvalóan ismét csak feszültséget szül, és én őszintén azt mondom, hogy nem hiszem, hogy Pellegrininek a kommunikáció annyira szélsőséges lenne, vagy annyira megosztó lenne, hogy így kéne rá reagálni.
Ugye azt mondta a diák, hogy hazugságok által került oda, ahol van, és ez kifogásolta.
Igen, már sajnos ez egybecseng azzal, amit mondjuk a Fico elleni merénylős elmondott, hogy hogyan, tehát mindig találunk, hogy ha a másik oldal nyer, akkor az miért volt csalás, és hát ez nagyon veszélyes, ezek a vizek, és tudjuk, hogy ez mind a két oldal továbbra is támogatja ezt a fajta kommunikációt, mert mindenkinek megfelel, és hát el kell gondolkodni, hogy ez hova fog vezetni, és hova vezethet még. Most egy készfogás, majd legközelebb valaki esetleg valami más megnyilvánulása fejezi ki a nem tetszését. Sejtem, hogy hogyan jutottunk ide, de hogy miért kellett ilyen mélyre süllyedni, azt már nem pontosan értem, de hát az, ami jelenleg is zajlik, gondoljuk csak arra a Matovics-féle produkcióra, a Fico külföldi útja kapcsán. Tehát látjuk azt, hogy 2025 elején is már vannak olyan megnyilvánulások, amik ezt a szlovákiai politikai métejt tovább süllyesztik.
Viszont tegnap történt ennek a diáknak az iskolájában, egy pozsonyi gimnáziumban egy rendőri beavatkozás is. Tehát a szlovák, mondjuk így alternatív média egy része annyira föl heccelte a kedélyeket, hogy közelebbi adatokat nem közöltek a rendőrségérbe, de egy nőt kellett megfékezni, aki az iskola portását, illetve az arra járó iskolához kötődő személyeket, majd a rendőrjárőrt szidalmazta, és verbálisan agresszív formában lépett fel. Ezek olyan határok, amiket talán nem kellene, tehát hogyha nem tetszik, írjon Facebook kommentet, de ne menjen az iskola portájára balhézni.
Én továbbra is csak azt tudom felhozni, hogy tavaly történt egy merénylet a miniszterelnök ellen. Ezt a merényletet se a miniszterelnök, se a másik oldal nem kommunikálta jól. Ebből adódóan a feszültség nem csökkent, hanem szerintem folyamatosan fenn van tartva, ezek az ügyek is csak ezt segítik, és nem tudom, mi kell, hogy végre egyszerűen a társadalom fölébredjen, hogy ezt nem lehet így tovább csinálni, és hogy a politikusok között is legyen valami közös többszörös. Jelenleg erre nem látok esélyt.
Hát azért reméljük, hogy merényletből az az egy is éppen egyel több volt annál, ami kellene, tehát reméljük, hogy 2025-ben ilyenről nem kell beszélnünk, az viszont tény, hogy a társadalom továbbra is nagyon polarizált, és a párbeszéd esélye a politikai oldalak között minimális. Kedves nézőinknek köszönjük, hogy párbeszéd lehetőséget teremtettek azzal, hogy megnézték a Nagyító mai adását. Tartsanak velünk a jövő héten is, a viszontlátásra.